95,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az árhullám bajánál tetőzik kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. A Duna felső szakaszait tehát ütemes apadás jellemzi, az alsó szakaszon azonban még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezési a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leűrülését követően várhatóan a napokban megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ közgyűlésén, tisztségviselőit nem veszik komolyan, aminek az oka az elmúlt évek kioktató lekezelő politikája. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlése ülésszakának alkalmából tartott EU-s külügyi tanácsülés kapcsán. Szijjártó Péter példaként említette, még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd ott kétoldalú alapon. Gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már feszegetni a brüsszeliek, tette hozzá. Éppen 10 éve tette le a hivatali esküjét a külgazdasági és külügyminiszter. Az évforduló kapcsán New Yorkban kijelentette, ezután is egyedül a nemzeti érdek érvényesítését fogja szem előtt tartani munkája során. A hagyományos család a magyar társadalom alapegysége, nem vagyunk hajlandóak a nyugati identitáskához egyetlen elemét sem ráerőltetni a magyar családokra. Erről beszélt a kulturális és innovációs miniszter Budapesten az Identitás, mint politikai fegyver című konferencián. Hankó Balázs kiemelte, Magyarországon nem fog sérülni a gyermekek védelme, nem valósulhat meg a bináris emberi identitás szétverése, nem vezetnek be harmadik vagy többedik nemet, és nem vonják kétségbe a szülők nevelési jogait. Nem hagyjuk elbizonytalanodni sem a szülőket, sem a gyermekeket, húzta alá. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettó 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Együttműködési megállapodás kötött a Magyarság Kutató Intézet, a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretett Szolgálat. Káslár Miklós, az intézet főigazgatója kiemelte, a Baptista Egyház és az intézet céljai egybeesnek, az együttműködés az eredmények összegzése, szintetizálása a minőség magasabb fokát jelképezi. Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten, 274-en meghaltak és legkevesebb 722-en megsebesültek a Libanon déli részén végrehajtott izraeli légicsapásokban, a libanoni egészségügyi minisztérium bejelentése szerint. Az izraeli hadsereg azt közölte, Izraelben a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet rakétái sebesüléseket és tüzeket okoztak. Közben Izrael felszólította a libanoni határ túloldalán található települések lakóit, hogy küszöbön áll a támadás, ezért hagyják el otthonaikat. Pennsylvania állam egyik hadianyaggyártó üzemében tett látogatást Volodymyr Zelenszkij, ahol az ukrajnai háborúban kritikusan fontos lövedékeket gyártanak. Az ukrán elnök a tervek szerint csütörtökön Washingtonba utazik, ahol Joe Biden elnökkel és Kamala Harris alelnök demokrata elnökjelölttel is találkozik. Értesülések szerint Zelenszkij találkozhat Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus elnökjelölttel is, de ezt egyelőre nem erősítették meg. Visszatért a földre a nemzetközi űrállomásról, és sikerrel landolt Kazasztánban egy Szojúz űrkapszula két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén. Az orosz Oleg Kononenko és Nikolaj Csub 374 napot töltöttek az űrállomáson, amivel rekordot döntöttek. Mellettük visszatért az amerikai Tracy Dyson is, aki 6 hónapig volt az űrben. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap a folytatásban is, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna. Így több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az EGRI Összhang Egyesület 15 éves fennállásának apropójából beszélgetünk az alapító tagokkal, a megalapítás céljairól, a szülés-születés élmény hatásairól és azokról a változásokról, amelyek azt a célt szolgálják, hogy anyának és babának is pozitív élmény maradjon ez a folyamat. Itt lesz velünk Fejtné Krajcsik Ilona, perinatális szaktanácsadó, az egyesület elnöke, Hasilló Anna Mária szülésznő, perinatális és laktációs szaktanácsadó, valamint Tolnai Katalin mentálhigiénés tanácsadó, transzpersonális terapeuta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akik az Összhang Egyesület alapító tagjai. A 15 éves születésnap apropóján találkozunk. Honnan indult az ötlet? Hogyan jött a gondolat, hogy szükség van egy ilyenre itt a városban, Katalin?
Igazából így, hogy hárman ülünk itt, ez azt jelképezi, vagy annak a lenyomata, hogy három út vezetett ide, azt hiszem mind a hármunknak volt egy sajátja, ami már jártunk egy jó ideje, mikor aztán ezek az utak összetalálkoztak, és igazából ekkor vált lehetővé, vagy ekkor tudott megalakulni maga ez a civil egyesület. Kérdésre a konkrét válasz az, hogy igazából szerintem Ilike volt ennek a legerőteljesebb motorja. Én személy szerint vele találkoztam kettőjük közül később, mert mi már Anival is forgattuk ezt a fejünkbe, de aztán amikor számomra az én időrendem szerint Ilike ismerettségébe kerültem, valahogy ez így akkor tudott létrejönni. Én a saját oldalamat tudom elmondani, hogy mondjuk engem mi vitt oda, hogy ebbe aztán később nagyon sok időt, energiát, tevékenységet tegyek. Valójában ez a saját önismereti utam volt, méghozzá azért, mert ez elvezetett oda, hogy elkezdtem foglalkozni a saját születésem élményével. Nyilván ez nem az első lépés volt, és az orosz Katalin által vezetett születéscsoportban is voltam, meg hát egy egyéni terápiás folyamat is társult ehhez, és szóval, hogy én azt vettem észre, vagy szóval azt tanultam meg ebből, arra nyílt ki nagyon a szemem, hogy a egész életünkre nézve milyen elképesztően nagy befolyással van az, hogy hogy születünk. Tehát egyszerűen valahogy olyan nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nem lehet nem foglalkozni, mert hogy ez egy olyan dolog, amit csak nem kell elrontani, és egészen más perspektívákat kaphat egy ember élete, úgyhogy mondjuk nekem ez volt elsősorban a motiváció.
De akkor mondjuk a személyes élményből fakadóan gondolom tovább gondolta azt is, hogy esetleg mások is ezzel küzdhetnek, vagy milyen küzdelmekkel találkozhatnak a születés-szülés.
Hát nyilvánvalóan, illetve hát ahogy mondtam, hogy én ezzel én igazából ezt a tudást, vagy ezt a felismerést már olyanoktól kaptam, akik szóval ahol ez már egy létező gyakorlat volt, úgyhogy én ebbe általuk bekapcsolódtam, és mivel már akkor is így a segítői irányba orientálódtam, és a második gyerekem születése után akkor voltam így visszatérőbe a tevékenykedésbe, szóval én nekem elég egyértelmű volt, hogy ezzel valahogy foglalkozni kell. És az én belépőm ide tulajdonképpen az volt, hogy 2009-ben így elhatároztam, hogy akkor egy szünet után nem volt Egerben születés hete éppen, és hogy én így szeretném ezt megszervezni újra Egerben, és akkor volt egy olyan év, amikor így a Forrásszabad Időközponttal közösen, tehát így én voltam a főszervező, de ők a helyet adták, na akkor megcsináltam ezt a programot, és tulajdonképpen ez volt az apropója annak, hogy aztán valahogy így mind a hárman összetalálkoztunk.
Ilana, mesélj kicsit arról, hogy részedről mi volt itt a motiváció.
Hát, hasonlóan az önismereti út az szerintem mindenkinél nagyon fontos út. Én is voltam a Rossz Katinál a születésélmény csoportban. Valahogy az mozgott bennem, hogy az önismereti úton való elindulásban, hogy a gyerekeim a saját terheiket vigyék csak, és az enyémet már ne, és ez csak akkor történhet meg, hogyha ezek valamilyen módon bennem feloldónak, láthatóvá válnak, elfogadhatóvá válnak, mert ugye megváltoztatni nem lehet semmit, de ha látjuk és megoldódik, akkor már az én terhemet nem viszik. Tehát az úton már én is elindultam, mert foglalkoztam kismamákkal, speciális mozgás kapcsán találkoztam velük, és akkor nagyon sokféle megérintődés volt velük kapcsolatban, hogy mire van szükség. Közben meghirdették az Ötvösön egy ráképző egyetemi képzést, a perinatális szaktanácsadó képzést, és akkor 2007-ben indult ez a ráképzés, tehát egyetemi képzés, és 2009-ben végeztem, és nagyon sok információval meg voltam erősítve, amit így természetesen és józan parasztésszel is gondoltam egy csomó dolgot a szülésről, születésről, és akkor egy csomó információt kaptam ott, és lelkesedést is, hogy akkor el kell indulni, és azért érezhette azt Kati, hogy akkor én voltam itt az erő, mert hogy tényleg bennem volt, hogy itt kell, adni kell valamit, változtatni kell valamit, és úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy komolyabban is vegyenek bennünket, ahhoz kell egy szervezet, mert hát külön-külön is nyilván mindannyiunknak megvan a maga komoly végzettsége, de azért mégiscsak más személyenként tenni valamit akár a kórház felé, mert ugye a kórházi szülésekkel kapcsolatosan gondolkodtunk a legtöbbet. Ahhoz jó, hogyha van a mögöttünk egy civil szervezet, és valójában azt hiszem ez volt a legfőbb mozgatórugója, hogy kicsit komolyabban, meg a szakdolgozatomnak is ez volt a címe, hogy mit tehet a civil szféra azért, hogy a szülésekben változás történhessen a kórházakban.
És hát ugye itt van a harmadik lába az egyesületnek tulajdonképpen, de Anna Mari, hogyan kapcsolódtál ehhez hozzá, hiszen te egyébként is már úgymond a kórházi szinten belsőleg is láttál dolgokat.
Pontosan. Én ugye 38 éve szülésznő vagyok, és akkor nem tudom, akkor most mondjunk ki 15-öt belőle, hogyha az Összhang Egyesület most éppen 15 éves, és akkor a mindennapi gyakorlatban másképp történtek a szülések, mint most. Azért sok változás a 15 év alatt bekövetkezett, és én magam is a saját és önismereti útomnak köszönhettem, hogy ebben a paradigmaváltásban ezt a motort, ezt a belső motort beindítottam, vagy beindult ez a belső motor. Ezt a belső motort egy budapesti születéshete kapcsán, ahol a Magyar Pré- és Perinatás Pszichológiai Társaság is jelen volt, és szervezte, hogy Franz Rengli, pszichoterapeuta, csináljon egy workshopot a születés élménnyel kapcsolatban, és ezen a workshopon részt vettem, és ott olyan mélyen megérintődtem abban a témában, hogy egy újszülöttnek a születést követően közvetlenül, megszakítás nélkül az édesanyja mellkasán van a helye, tehát ez saját élményben a hiányát éltem meg, nagyon mélyen, szinte gyász folyamat indult így be az én lelkemben, mert ugye én annak idején, amikor születtem, akkor ez nem tudott megtörténni, és ahogy a tudomány is már ezt manapság jól alátámasztja, hogy a procedurális memóriában tárolódik ez az emlék, és nem hipnózisban, hanem bizonyos gyakorlatok során felhozható. És én ott ezt így, ahogy megérintődtem, tovább is görgettem, és folytatódott Orosz Katalin, klinikai szakpszichológus, író és kutató csapatához való kapcsolódásom, és ezáltal a születéskísérleti műhelybe. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy több lépést tettem annak érdekében, a saját élményem, vagy megérintődésemnek köszönhetően, hogy a szülészeten belül az akkor működő korai kapcsolódás az anya és a csecsemővel illetően, tehát egy változás útjára terelődjön. Mert hát régen, ugye 38 éve, tehát fölemeltük a kisbabát, megfordítottuk jobbra-balra, aztán elvittük rögtön. Tehát egy percig sem volt ez a kapcsolódás a kisbaba és az anya részéről. És én azt gondolom, hogy a saját élmény az egy alap. Egy szakembereknek is, mert hogy persze én is olvastam és tudományosan alátámasztott információkat követtem, és gyakorlatilag az történik, hogy én a magam érintődése véget tudtam ezt a folyamatot így vinni. Mert több mélypont is lehetett volna, amikor ugye paradigmaváltásban azért az első 5 év, amikor a szakma tudom, más sem vesz arról, hogy ha ezt a példát követjük, hogy a baba mit keres ott a anya mellkasán, közvetlenül születés után is, ráadásul hú, még a köldökzsinór is pulzáljon, tehát hogy ez így régen, ez egy nagyon még nem begyakorlott működés volt az intézetekben, és én konkrétan szerintem ennek kapcsán kapcsolódtam az Összhang Egyesülethez, mert hogy a pré- és perinatális pszichológiai és orvostudományi társaság kongresszusain találkoztam, ugye Ilikével is véletlenül, aztán a Katival való találkozásunkat, a Tolai Katival való találkozásunkat pedig az Orosz Katalin kötötte össze, és én nem volt kérdés számomra az, hogy ahhoz, hogy ez a változás meg tudjon történni a mindennapi gyakorlatban, ahhoz szükség van erre a kapcsolódásra, a mi hármunk kapcsolódására, és egy közösséget kell érdemes, vagy szerencsés létrehozni, hogy ez így olajozottabban tudjon ez a szemléletváltás megtörténni, mert nem csak a szakmának kell így ebben ilyen-olyan változást beleiktatni, hanem az anyák lelkében és a mindennapi, az ő édesanyja is szült, és hogy így gyakorlatilag,
hogy ez így történik. Az intézményén túl, hogy az édesanyák erre mennyire voltak nyitottak, vagy hogyan jött nekik a kapcsolódás lehetőség, hogy ők szeretnék ezt elsajátítani.
Na, pont erre volt szükség az Összhang Egyesületre, ezért volt szükség az Összhang Egyesületre, véleményem szerint.
Thank you. öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíve, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet, elmondani félek, elhallgatni miért kell, jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem, hisz létezem, kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy csodákra vársz. Az égben született egy isteni áldomás. Kicsi szív, sose félj, én majd mindig óvlak, átkarullak, bármi ér, hogy egy szép világban él. De egyszer útra kezd majd akkor is, ha
valamilyen módon egy picit elvették az anyáktól azt a tudást, hogy tudnak szülni, és a kisbaba tud megszületni. Ugye ez Bálint Sándor nevéhez fűződik ez a gondolat, amit én is minden foglalkozáson elmondok a várandósoknak, hogy önmagukban is ez helyre kerüljön újra, hogy az anya tud szülni, és a kisbaba tud megszületni, és amikor magára fordítja, én tudok szülni, és a kisbabám is tud megszületni. Ez a legfontosabb alapgondolat, ahogy a hitet újra erősítsük az anyákba, mert hogy ha csak a pozícióra nézünk, hogy hogy szültek, és csak hogy szülhettek az anyák néhány évvel ezelőtt, most már vannak változások, még nem teljes a változás, még itt van, van mit tenni, és reménykedem is abban, hogy még több változás lesz, de maga a kiszolgáltatott helyzet, ahogy az anya szül a fekvő helyzetben, de talán esetleg a fél ülő pozícióban, mind kiszolgáltatott helyzet, hol áll az orvos a két lába között, ő pedig mint egy gyerek kiszolgáltatott helyzetben ott van. Tehát nagyon fontosnak tartott akkor is, amikor megalakultunk, és most is az egyik legfontosabb dolog, hogy ne ez legyen, hogy ne gyerekként legyen ott egy nő a szülésnél, hanem önmaga teljes erejében, és Wagner orvos, aki az Európai Unióban is nagyon fontos szerepet játszott, a WHO-nál nagyon fontos szerepet játszott. Pont ezt látta, amikor Magyarországon volt, hogy így szülnek, ebben a pozícióban szülnek a nő, és hogy ebből ki kell mozdulni ahhoz, ahogy ő megláthatta, mert ő elment egy otthonszüléshez, ahol megláthatta, és orvos volt, szülészorvos volt, nem látott soha ilyen erőt, el kellett neki menni egy otthonszüléshez, hogy meglássa, hogy jé, az asszonyokban ekkora erő van. Mert ugye az erő felszabadul az asszonyokban, ha hagyják. Ha erősítik, ha támogatják. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az egészségügyi személyzet is, az orvos, a szülésznő támogassa az anyát. Fontos, hogy megerősítse, hogy tud szülni. Tehát, hogy ez lenne a legeslegfontosabb.
Katalin, neked is van itt valami gondolat?
Igen, az, hogy tehát nekünk nagyon fontos volt az elejétől fogva, hogy mi nem árkokat szerettünk volna ásni, sem mélyíteni. Ezért nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy tulajdonképpen mik azok a fókuszüzenetek, és mik azok a módszerek, amivel ezt így valahogy közel lehet juttatni egyrészt az anyákhoz, hiszen nem lehet mindenkit születéscsoportba küldeni, nem lehet mindenkit önismeretre kötelezni. A másik pedig az, hogy hát érzékelhetően van-e körül a téma körül egy társadalmi feszültség, és hogy hogy lehetne azt, hogy ez inkább abba az irányba hason, hogy alapvetően mindenki jót akar, de hogy lehet az, hogy ugye így a minőség, a szülés-születés minőségére ben mégis majd változást érjünk el. És ezért az egyik például az volt, hogy soha nem, ha bár itt Ilika az otthonszülést említette, szóval az Egyesületnek soha nem volt kimondott célja, tehát, hogy az otthonszülést támogassa, hanem nekünk az volt, és szerintem ma is ez az egyik ilyen fókusz gondolatunk, hogy az a legfontosabb, hogy biztonságban érezze magát az édesanyja, és hogy egy olyan biztonságos környezetet, tehát ahol ő biztonságban tudja magát érezni, ott van arra lehetőség, hogy nem egy ilyen nagyon erős stressz alatt blokkolódjon benne ez a készség, tehát maga a biztonság, a másik pedig a korszerű információknak az átadása. Na, ez egy kicsit mondjuk már alapult mindazon, amit mi is tapasztaltunk, szóval nem véletlen az Egyesület neve is, mert ez tulajdonképpen, bár így is értelmes, az Összhang Egyesület, de ez ugye összefogás, a szülés, születés, szoptatás humanizációjáért egyesület, és ugye, hogy mi is ez a humanizáció, valójában az, hogy egy emlős lényként az az optimális életkezdet meg tudjon valósulni, amikor egy önindította módon tud a baba elindulni mindenféle beavatkozástól mentesen, háborítatlan folyamatban így az anyával együttműködve ennek az erőnek a támogatásával megszületni, és utána ebben a korai kötődési szakaszban újra, vagy ebben megérkezni, ebben a korai kötődésben megérkezni, ahol aztán ez a mikrobiommal való érintettség megtörténhet, ahol a bonding, a kötődésnek a megtörténhet. Szóval, hogy hihetetlenül fontos, és hogy az volt egy ilyen, ezt mindannyian éreztük, hogy ha ezt egy anya tudja, hogy ennek milyen jelentősége van, akkor akármilyen előzményekkel jön, akárhogy született ő, akármit tanult az édesanyjától, akarni fogja azt, hogy az ő gyereke az így valahogy ebben részesüljön, és ez az anyai erő, erre kell támaszkodni, és hát azt hiszem, hogy ennek is köszönhetünk nagyon sok mindent, hogy és aztán volt egy ilyen felépített koncepciónk, hogy először az édesanyákat kell megszólítani, hát ez nem volt nehéz, és mindig szem előtt tartottuk, hogy nyilván nem kell ezt mindenkinek, de akinek ez fontos, annak legyen egy olyan hely, ahol informálódhat dolgokról, és tudtuk azt, hogy az anya mögött ott vannak az apák, őket is valahogy meg kell érinteni, mert hiszen egy szülésnél általában a nőnek a legfontosabb támasza, hogy az apa, hogy a kis család születik, és aztán valahogy mögöttük meg ott van a család, és ahogy aztán az alapító okiratunkban is ott van, szóval, hogy ez egy ilyen több lépcsős céljaink voltak, hogy nyilván aztán valahogy egy társadalmi szélesítése is ennek az egész folyamatnak. És hogy az volt, hogy ezt a tudást, még akkor is, hogyha nem volt meg, utána az anyáknak tovább tudják adni. Tehát ne szakmai emberek mondják el, hanem aztán legyenek olyan körök, ahol ez így visszhangozni tud, amikor vannak jó példák, és ez szerintem ez nagyon jól sikerült.
Csak annyit szerettem volna megerősítésként, hogy ez nagyon fontos gondolat volt, hogy mindig is az volt, deklaráltan az volt a fő célunk, hogy a kórházban szülő nőket támogassuk, de természetesen, ha valaki az otthonszülést támogatja, azért nekem a szívem csücske, akkor persze erősítjük abban, mert ahogy Katti is mondta, mindenkinek ott kell szülni, ahol biztonságban érzi magát, és nyilván az asszonyok többsége továbbra is kórházban fog szülni, tehát nekünk ez a legfontosabb célunk és feladatunk, hogy a kórházi körülmények lágyuljanak és legyenek humanizáltabbak.
Anna-Mari, pont erről érintetted ezt a részét, hogy hogyan tud ez háborítatlan lenni? Mert ugye arról beszélünk, hogy sok minden külső tényező befolyásolja ezt az egészen természetes folyamatot. Hogyan zavarják meg, hogyan traumatizálják esetlegesen ezt a folyamatot oda bent az intézményekben? Vagy hogyan volt ez korábban?
Hát én semmiképpen nem beszélnék zavarról, vagy háborgatásról, mert a szakmának is egy szemléletváltáson kell végigmennie, és hogy is van az a mondás, hogy bocsássunk meg magunknak, hogy nem tudtuk azt, amit akkor
Amit, ahogy a legjobb tudásunk szerint
dolgoztunk. Tehát mindenki a legjobb tudása dolgozunk. Szerint valószínűnek tartom, sőt, hogy mindenki a legjobb tudása szerint dolgozik kórházban is, és ez a paradigmaváltás, ezt én a dr. Váradi Erzsébet mentoromtól hallottam, mert sokszor voltam olyan mélyponton ezen az úton, hogy a szemlélet be tudjon következni, például, hogyha maradok ennél a példánál, hogy a baba a születést követően közvetlenül az édesanyja mellkasára kerüljön megszakítás nélkül pulzáló köldökzsinórral. És miközben ezen az úton jártam, tehát volt, aki még nem támogatta, aki még ezt nem támogatta, és ahogy említettem, a dr. Várad Erzsébet öntötte belém a lelket neonatológusként, hogy a szakmai paradigma váltásnak is van ideje az első 5 évben, a szakma se nem hal, se nem lát, tehát, hogy tudomás sem szeretne venni róla. A második 5 évben történik az, hogy meglátja, hogy történik valami változás, itt, ott, amott, és ezen az úton mondjuk szakmailag a KK-n is csomót keres, tehát, hogy miért ne maradjon, például akkor az újszülött az édesanyja mellkasán, például. A harmadik 5 év, amikor nálunk például itt Egerben mi baba barátok lettünk, ez 2010-ben volt, amikor végül is felülről jött ez a szoptatási irányelv, ahol a negyedik pont az volt, hogy kötelező 1 óra hosszán keresztül ott lenni az édesanyja mellkasán. Tehát a harmadik 5 év, ez a 15 év, amikor meg kell tennie, mert a szakma ezt kívánja. A negyedik 5 év, amikor látja a szakember, hogy amikor ez történik, lásd bőr-bőr kontaktus, akkor az anya is és a baba is elég jól van. Élettani helyzetekről beszélünk. És így megnyugszik, lenyugszik, tehát hogy működik. És ha 25 évnél tartunk, akkor az azt jelenti, hogy elköteleződik emellett is. Akár már jár kongresszusokra, előad, hogy is működik ez a bőr-bőr kontaktus itt Egerben, és olyan mély az elköteleződése, hogy megénykodhatatlan. Na, szóval ez a 25 év, ez egy generáció. Tehát, hogy erre szükség van, hogy a szakma változzon.
Változásról beszélhetünk, hiszen uh-huh. nagyon sok változott ez alatt az idő alatt anyákban, az anyák fejében uh-huh. esetleg, intézményi hát szinten is.
Az anyák fejében, akik megkapják az információkat, azért másképp mennek szülni, akkor nem tudom, hogy szabad-e azt mondani, hogy nyilván ez egy kis réteg ahhoz képest a számarányaiban, amennyien szülnek, mert még biztos nagyon sokan úgy mennek be a szülőszobára, hogy csinálja mindenki a dolgát, a szülésznő, az orvos, vegye ki ezt a gyereket, legyünk túl az egészen. Akik azért ezeket az információkat megkapják, hogy mennyire fontos, hogy a saját hormonjainkkal menjen végbe ez az egész folyamat, és hogy úgy fejeződjön be, mármint tehát átmenetileg fejeződjön be, mert nyilván nem fejeződik be, hogy a baba ott van a mellkasán, ehhez azért kell, hogy az anyák tudják, hogy ennek így kell lennie, és az kell, hogy elmondják az orvosnak, a szülésnőnek, aki éppen ott van, mert ugye nem lehet már választani, orvos nem lehet előre megbeszélni, és szülésznőt nem lehet előre megbeszélni, hogy mit szeretnének, tehát önmagukban még inkább nagyon határozottnak kell lenni, hogy mit szeretnének, és nyilván itt nem kell félreérteni, mert nyilván mindig az anya és a baba élete a legfontosabb, de ha azt nézzük, hogy a szülés-születés az egy fiziológiás, természetes folyamat, akkor azért mégiscsak, és 80-85%-a, ha nem nyúlnának bele, természetesen meg is történne, akkor mégiscsak nagyon fontos, hogy ő is tudja, hogy mit szeretne, és lehet kommunikálni, meg kell tanulni kommunikálni, kérni saját szempontú megfogalmazásokkal, hogy az ne legyen bántó a másik oldalnak se, hogy neki vannak elképzelései, hogy el tudják fogadni, és nekem az a tapasztalatom, mert azért megértem így a 15 év, illetve hát ugye előtte is csináltam már én ezt, tehát 20 év alatt azt, hogy azt mondtam az anyáknak, hogy csináljatok a pároddal együtt, akivel együtt szülsz, tervet, hogy mit szeretnétek, de akkor még az elején azt mondtam, hogy magatoknak. Mert bevásárolni és cédulával járok, hogy mit szeretnék, hát nonsense, hogy egy ilyen nagy dologra nem készülünk fel úgy, hogy mit szeretnénk, hogy történjen, ha minden rendben van, ha optimális a helyzet. De most már, hál' Istennek, azt tudom mondani, hogy és add oda, tegyék a papírjaidhoz, mert a visszajelzéseim többségében olyanok, hogy azt mondják, hogy igen, éreztem, hogy, és mondta is, akivel szültem együtt, szülésznő, hogy elolvasta, és figyelembe veszi azt, amit szeretne. Nyilván azokon a határokon belül, amíg nem kell, nincsen szükség arra, hogy valami más, valójában a magasabb szintű orvosi beavatkozás megtörténhessen. De ugye, ha természetesen történhetnének meg a folyamatok, tehát indítás és gyorsítás nélkül, akkor sokkal többen élhetnék meg ezt, de ehhez nekik is kell tudni. Tehát össze kell érni a két dolognak. Nyilván nagyon fontos lenne a szülészorvosok és a szülésznőknek az oktatásában is a változás, az anyák felől a tudás, hogy tudunk szülni, és a kisbaba tud megszületni, és ennek a kettőnek kellene szépen összejönni, hát ez tényleg lehet, hogy nem 25 év, azt hiszem, hogy Bálint Balázs azt mondta, hogy 30 év, míg eljutunk oda, hogy valódi változás legyen, de én azt szoktam mondani az anyáknak, hogy kis lépést most te megteszed magadért is, a tiéd is más lesz. De az igazi nagy lépés az, hogy a te gyerekednek, a te lányodnak már természetesebb lehet ez a folyamat. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy így tényleg táblatokban lássuk, mint hogy a kötődés is nem csak a mára vonatkozik, hogy milyen jó, hogy a gyerek baba odaérkezik meg válaszkészen gondozzák az anyák a babákat, illetve a családok a babákat, hanem ennek távoli hatásai vannak, ugye erről már Kati sokat tudna beszélni, majd fog is az ünnepi héten, mert hogy neki felnőttek a gyerekei ebben a szemléletben. Tehát, hogy nagyon fontos, ami nem könnyű válaszkészen ott lenni a babák mellett az elején, ahhoz nagyon fontos látni, hogy ennek nem csak most van hatása, hanem ennek a felnőtt emberi életben, a kapcsolatteremtésnél ott lesz a hatása.
Igen, mert ugye még a mai napig élnek ezek a sztereotípiák, hogy nem kell mindig felvenni azt a gyereket,
ne kényeztessük
el, Katalin. Mentálhigiéniai szempontból mi az a többlet, amit mindez adhat anyának, babának egyaránt?
Például már a készülésben ezt is tudjuk már, így ugye van ez a baba-mama kapcsolatanalízis típusú módszer, amivel mondhatni ilyen kutatható, vagy egy ilyen letapogatható az, hogy mondjuk az a, nem is kell feltétlenül ezt így csinálni, de hogy ugye az a úgynevezett lelki köldökzsinórbannak az összekapcsolódása az, hogy van egy összehangolt készülődés, vagy van egy a magzatnak egy magzatról való tudomásul vétel, és egyfajta Már egy ilyen belső kötődésnek a kialakulása, ennek is van jelentősége, mert azt gondolni, hogy ugye a magzat az csak egy ilyen kis fejlődő szervezet, ez már régen túlhaladott nézőpont, pontosan tudjuk, hogy azon túl, hogy érzékel nagyon sok mindent, de érzései vannak, reagál nagyon sok mindenre, az, ami az anyai testen és szervezeten keresztül érkezik. Tehát, hogyha az édesanyja ezt tudja, akkor például ez az összehangolódás nagyon sokat segíthet, mert minden valahol a stressz szintre vezethető vissza, mert ezek a babák megfigyelték, hogy aki így az anyán keresztül valahogy egy ilyen jól volt tartva, így mondanám, hogy érzelmileg egy érzelmi biztonságban, még akkor is, hogyha néha nehéz dolgok történnek, de hogy valahogy az anyán keresztül lesz számára emészthetően, tehát mondjuk nem az, hogy ez miattad van, te nekem most rossz, és akkor minden gyerek azt gondolja, hogy ha baj van, hogy ez miatta van. Szóval például később sokkal könnyebben tanul, sokkal gyorsabban fejlődik, mert valahogy ez az érzelmi energia, ez így rendben van benne, és az összes ilyen kapacitása, akár így a motoros, meg így a pszichés fejlődése irányába terelődhet. Szóval, mert magában a kapcsolatban biztonságban van, tehát kötődve kapcsolatban fejlődünk, hogyha én ezt mindig ilyen konyha és háztartás és kertészeti példákban gondolkodom, tehát hogyha valahogy így jól van beágyazódva a cserépbe az a kis növényke, akkor ott könnyen tud fejlődni. És tulajdonképpen ezt a példát lehet tovább vinni a későbbiekben is, hogyha egy olyan környezet van körülötte, amelyik ezt nagyon kell hangsúlyozni, hogy az aktuális szükségleteire tud egy nyitottan reagálni, és azt kielégíteni. Az aktuális azért fontos, mert és a valós szükségletekről van szó, tehát most nem a nagyobb gyerek nyafogásáról, hogy a bármit is akar, nem erről van szó, hanem az, ami a fejlődéséhez szükséges tápanyag, hogyha ezért nem kell külön küzdeni, hogyha nem kell állandóan az elutasítást vagy a megélni, akkor szóval hát ez hihetetlenül megkönnyíti a bizalom fejlődését, az önképnek a stabilizálódását. Egyszerűen az, hogy hogyan van beágyazódva az életben, ugye mostanában már egy kicsit ilyen elcsépelt kifejezés az ősbizalom, de hát valahol lesz, hogy a saját létélménye az, hogy én vagyok, az rendben van, a világ egy jó hely, amely válaszol a szükségleteimre, fordulhatok segítségként. Ez tulajdonképpen így gyökerezik, ezek a készségek, amiktől, hogy hogyan veszek részt a változásban, hogyan tudok emberekhez fordulni, hogyan tudom a határaimat tartani, ezek valahol mind így gyökereznek, és ezek olyan alapvető emberi készségek, amik az összes későbbi boldogulásunknak a fő vonalait adják.
Hogy hogyan?
Igen.
Még egy gondolat jutott eszembe, hogyha a nő megélheti a saját erejét a kisbabája megszületésében, akkor azért ott van az az erő a gondozásában is. Tehát, hogy meg tudtam csinálni, fogom tudni szoptatni, meg tudom vigasztalni, stb. Ez is ott van. A másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy társadalmi szempontból is nagyon fontos, hogy az anya ezt az erőt megélhesse, és hogy bízzon önmagában, mert azért az a tapasztalat, hogy a körülöttünk lévő családokban nagyon sok helyen 3-4 gyerek van. És ehhez ez is kell, hogy ne azt mondja az első szülés után, mert ilyet is hallunk, én nem fogok többet szülni. Ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy szeretnék többet is, ahhoz nagyon fontos, nyilván nem az egyetlen szempont, de nagyon fontos szempont, hogy hogyan élte meg, hogyan emelkedett ő fel a szülés által, hogyan tudták úgy támogatni, hogy ő megélhette ezt az erőt, ami benne van, és ezt a bizalmat, hogy igen, én képes vagyok rá, és a későbbiekben is képes leszek sok mindenre érte.
fontosabb, mint az álmai. Még egy szót se tudsz, mégis annyian hisznek neked, édes kisfiam.
Tudom, mindenütt így van ez a nagy világon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. Ezt érzem én.
Visszatérve az egyesületi munkához, említetted, Ilona, hogy van még munka. Mi lehet még itt a munka? Hol tartunk most? Tehát mi az, amivel szeretnétek még foglalkozni?
Hát szerintem még azért ott sok tennivaló van, mert nagyon sokakban van már változás, hogy a pozícióválasztás megtörténhessen, mert már a vajudás alatt az természetes, hogy a kórházban is megtörténhet, hogy bármilyen pozícióban lehet az anya, hogyha tudja persze nyilván, hogy ez nagyon fontos és nagyon sokat tud segíteni az egész folyamatban, de nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, hogy nagyon fontos, hogy a kitolási szakaszban is olyan pozícióban lehessen, ami a legelőnyösebb az anyának és a babának, mert ha az anya megtalálná ezt a pozíciót, ahogy a legkevésbé fáj és a legkevésbé sérül. Ehhez nem szabad lenne, hogy hanyat fekve, vagy félülő helyzetben, amikor így fizikálisan, ha csak elképzeljük magunknak, bezáródik a medence, tehát mindenféleképpen minimum ülő helyzetben kell lennie ahhoz az anyának, hogy szabadon mozoghasson legalább a felső teste, mert ezt az anyák ösztörösen is megélik, hogyha előre dőlnek, akkor nyílik a medence. Tehát, hogy fizikális dolgok is vannak mögötte, a medencénk így van megalkotva. De ahhoz nem szabad, hogy gúzsba legyen kötve, mert több centimétert számít az, hogyha fekve vagy félülő helyzetben van, félülő pozícióban van. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, amit nagyon szeretnénk, hogy az első pillanattól kezdve lehessen ott az apa vagy, aki kíséri az anyát, tehát ne üljön a folyosón, hanem amikor megérkezik a kórházba, akkor beérkezhessen, ami nem harc kérdése, talán inkább az, hogy határozottak legyenek az anyák és az apák ebben, akkor talán nem lesz folyosón ültetés, és fontos szerepe lehetne a dúlák, az asszonytársi segítőknek most különösen, hogy nem lehet választani orvost és szülésznőt, tehát egy biztonságot adhatna az, hogyha bent lehetne, és nagyon sok kórházban bent lehet. Nyilván nem választaná mindenki a dúlákat, De hogy ez a lehetőség, hogy meglehessen, hogyha valakinek az ad biztonságot, hogy valaki ott van mellettük, nyilván most a beosztott szülésznők vannak csak, most a csakot értsétek jól, de nem lehet ott, ha tizen szülnek, nem lehet folyamatosan egy szülőnő mellett, és ezt viszont a dúla, az asszonytársi segítő, vagy barátnő, vagy minek nevezzük, én nem szoktam dúlának nevezni magam, én segítő vagyok, vagy perinatális szaktanácsadó vagyok akkor is, amikor ott vagyok, tehát hogy végül is az a lényeg, hogy jó lenne, hogyha ez mint lehetőség elérhető lenne.
Ez ugye a szakma felé kíván kommunikációt, ami talán egy kicsit nehezebb, azt gondolom.
Igen, nehezebb, mert igazából állami utasításra a szakma visszavonult, tehát a szakorvos nem kísér szüléseket, a szülésznő sem megy be szüléskísérésre, mert ez így le lett szépen kerekítve, és az a szakma részéről értelmezhetetlen.
hogy anyagi juttatásért, pedig bárki más, vagy bármi másért bemenjen, hiszen ezért lett ez lekerekítve, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, mondja ezt a felsőbb kör, aki ezt hozta. Úgyhogy ez most a jelenleg egy ilyen helyzet, ez egy pot helyzet. A másik pedig, hogy igen, hogy bejöjjön az apa, tehát hogy az apának is szerencsés készülni. Tehát, hogy én a szülésznői oldalról tudom ezt így megvilágítani, tehát, hogy a szülésznőnek ugye nem csak fizikai munkája van, meg szellemi munkája, hanem lelki folyamatot is kell kísérnie. És én magam bőrén tapasztalom azt, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, ha az apa tudja, hogy hogy legyen jelen a szülésnél, és nem minden kis kérdésre gyorsan-gyorsan jöjjön valaki, gyorsan-gyorsan jöjjön valaki, tehát hogyha ő sincs biztonságban, akkor hogy ad biztonságot? És sajnos ez mindennapos, és szerintem ebbe a szakma bele tud fáradni, hogy több embernek a lelki folyamatait, a bizonytalanságát egyszerre kísérje, és közben pedig a szülőnő szülési folyamatát is vigye. Tehát, hogy ez egy kérdés.
Katalin.
Igen, én nekem nyilván így ösztönösen a saját területem meg nézőpontom oldaláról az volt rögtön a válaszom arra a kérdésre, ami elhangzott, hogy én azt látom, hogy valahol a felelősség kérdése még nincsen kellően átgondolva, mert szóval én azt gondolom, hogy nekem mindig az a képem, hogy alapvetően aki ott van egy szülőszobában, vagy egy szülés körül, én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ártani szeretne. Tehát valahol mindenkinek az a célja, hogy egy egészséges anya és egy egészséges baba jöjjön ki abból a szülőszobából, vagy az otthonszülésből. Tehát, hogy a jó szándék mindenkiben ott van, de az pedig egyszerűen nem lehet látni, hogy ugyanakkor még mindig itt van a feszültség, itt vannak a nehézségek, és én szerintem ez valahol a felelősségvállalás és felelősségviselés kérdésében fordul meg. Hát nem tudom, hogy mi a megoldás, ez nekem is egy kérdés, tehát nem tudok rá válaszolni, de szerintem ezen dolgozni kell, tehát hogy milyen felelősséget, ez az információ, a tudás, a felkészültség, az önismeret, bírom, nem bírom, tényleg mire van szükségem, tehát ez az önmagamért való felelősségvállalás, mert nyilván egy egészségügyi személyzet, vagy bárki, aki a szülés körül segítő szakmai dolgokért tud felelősséget vállalni, és egyszerűen azt tudomásul kell venni, hogy még ott van, tehát van egy protokoll, és én nem azt mondom, hogy tehát ami helyes is, hogy van egy protokoll, az nem az én tisztem átgondolni, hogy ez ennek az egyes elemei nyilván véleményem van, de én ebben nem vagyok szakember, hogy ez egyes elemei hogy szorulnak esetleg átgondolásra, de a gyakorlat mégis azt mutatja, amivel én néha itt találkoztam, hogy ott, amikor a szülők, most így mondom, valahogy úgy tudnak jelen lenni, hogy tudják képviselni úgy magukat, hogy abban érezhető az, hogy tényleg tudják, miről beszélnek, és tényleg viszik annak így a súlyát, akkor létre tud jönni egy együttműködés. Valahogy ezt kell létrehozni, én ezt látom. Tehát, hogy hát nekem, hát ezt én nem mondanám, hogy ez a célom, de szóval, hogy mi a teendő valahogy ebbe az irányba mozdulni, nekem valami.
Csak egy gondolat jutott eszembe, nem az konkrétan az enyém, de pontosan rímel erre, Ájna Mégaszkin egy nagyon híres bába, akinek nagyon sok könyvét lehet olvasni, és nagyon sokat segít az anyáknak is abban, hogy lássák a valódi folyamatot, és hogy vannak, mindig van valami megoldás arra, hogy jó kifejlett legyen. Ő mondja, hogy nagyobb szabadság, nagyobb felelősség, és itt rímel az, igen, hogy mindenkinek saját magának is felelősséget kell vállalni, nem lehet átrakni. Én akkor is, amikor lehetett választani szülésznőt, és nagyon örült valaki, hogy XY-t tudta választani, azt mondtam, hogy hú, de jó, de magatokban kell leginkább, mert emberből van, beteg lehet, történhet vele valami, ami miatt nem lehet ott, tehát kiben kell leginkább bíznod? Magadban, a babádban, párodban, ha vele együtt szülsz, tehát, hogy nagyon fontos, hogy akkor ez meglegyen, és abszolút így igaz, ahogy Kati is mondta.
mi a magunk személyében, tehát mondjuk Aniról, meg magamról beszélek, tehát ugyanolyan intenzitással, mint az indulásnál, mi már így nem veszünk részt a munkába, de nekem személy szerint annyira jó látni, hogy azért tud 15 éves lenni az egyesület, mert pontosan az időközben bekapcsolódók, az így a vállukra vették mindig, és viszik ennek így a nehezét. Az operatív rész az nagyon nehéz, tehát az mindig külön kalaplengetés, és hála imák annak, aki ebbe beleáll, és nagyon-nagyon sok nevet lehetne említeni, és van egy ilyen, hát egy változás is, mert ugye ez egy civil egyesület, de és tényleg eleinte a szakmai résztvevők viszonylag kevesen voltak, de azt lehet mondani, hogy most, akik azért ennek így a derékhadát alkotják, olyan édesanyák, akik így a családi élet, szülés-születés, nevelés témakörében valamiféle komoly képzettséget szereztek, és most már szóval azért nem csak ilyen civil lelkesülési alapon áll, hanem azért ez most már szakmai lábakon gyalogol.
Tehát akkor kibővült az egyesület újabb és újabb tagokkal, hiszen ebbe beleálltak emberek, anyák, édesanyák vannak benne.
Igen, igen. Mint ahogy először hárman döntöttünk mindenben, hárman találtuk ki, hogy mi legyen. Most egy nagyobb belső kör van, és a fiatalabb korosztály, ugye csak én maradtam itt hőskövületként, elnökként, de igen, nagyon sokat tesznek bele, és nagyon sokan szakmai úton is elindultak ennek a terület felé, ahogy Kati is mondta, a korszerű szoptatási ismereteket többen elvégezték, gyermekágyas segítők lettek, és sorolhatnak, babamasszázs tanfolyamot végeztek, tehát, hogy valójában tényleg a szakmai úton is elindultak ők, akik segítenek, és hát ez nagyon sok munka, ez valóban így van. Én az internetes részét nem is tudnám csinálni, mert ahhoz ők kellenek, és fantasztikus munkát végeznek, igen, és nagyon sok munkát tesznek bele, éjszakánként, mert hogy nyilván a kisgyerekek mellett.
Néha igen. Munka mellett, szóval tényleg.
Úgyhogy hála és köszönet tényleg nekik is, meg mindenkinek, aki valaha is segítette és mellé állt az egyesület mellé, és ez akkor, ha már így erről esett szó, akkor szeretném a figyelmébe ajánlani mindenkinek az október 12-ét a záró programunkat, ami a civil közösségek házában lesz, ahol konkrétan is meg fogjuk köszönni személyesen is, meghívjuk azokat, akik valaha is segítettek, vagy azokat, vagy leveleket fognak kapni, köszönő leveleket fognak kapni, tehát, hogy nagyon örülünk minden apró segítségnek, akár tárgyi, akár anyagi, akár szellemi, mert nagyon sokan segítették az úton, mert most van egy kör, de előtte egy más kör volt, akiknek már iskolások a gyerekei, már másfajta körben kell, hogy segítsenek, tehát, hogy ez nagyon-nagyon szép ez így, ahogy folyamatában láthatjuk az egész folyamatot.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában az EGRI Összhang Egyesület 15 éves fennállásának apropójából beszélgettünk az alapító tagokkal, új műsorral, új témával, egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Somogyi Mártoni és Tompos Péter, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.